Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. Egy hónapon belül kétszer történt támadás a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székháza ellen. A vonalban van Kőszegi Elemér újságíró, akit arra kértem, mondja el, milyen a helyszínről ez a támadás sorozat, és mit gondolnak az ott élők, hogy mi lehet a háttérben. Hivatalos verzió több is elhangzott, a magyar kormány bekérette az ukrán nagykövetet, és arra figyelmeztetett, hogy az ukrán kisebbségellenes törvény megjelenése után erősödnek a kisebbségellenes radikális szervezetek, megnyilvánulások. Az Ungvári járás vezetője pedig az orosz titkosszolgálatot felelőssé. Azóta több letartóztatás is történt, és ha jól tudom, egy transznisztriai illet gyanúsítanak a második támadással. Mit tudni közelről?
Hát ez így van, de egyelőre ennyit a hivatalos forrásokon túl az embernek, csak az ember fejében csak a kérdőjelek gyarapodnak, úgyhogy ki se látszunk a kérdőjelekből, mert nagyon furcsa hát az elkövetőket, hogyha visszanyomozzák, és hát mind a két esetben már elfogták állítólag. Hát az egyik egész Lengyelországig vezetett az egyik nyom, a másik nyom meg egész a Dnyeszter melléki köztársaságig. Tehát két különböző irányból jöttek ezek a merénylők, és hát furcsa volt mind a kettőnek valahogy a KMKS egyébként nem hivalkodó székháza szúrt szemet. Olyan kérdőjeleink vannak, ugye a lengyelek esetében, amit tudnunk kell, két szélsőjobbos fiatal követte el állítólag a gyújtogatást, akik orosz radikális csoportokkal vannak, szintén állítólag kapcsolatban. A másik oldalon pedig az az érdekes, hogy az újabb robbantásos gyújtogatásnál pedig az van, hogy a felbújtó valóban Dnyeszter mellék ki illetőségű és az ottani titkos szolgálat embere, viszont akik közvetlenül végrehajtották az akciót, azok pedig a terrorellenes hadműveletben ekkor harcoló ukrán katonák voltak. Tehát mondom, kérdőjelek vannak, válaszok nincsenek. A hivatalos ukrán verzió természetesen, tehát mind helyi szinten, ugye Henagyi Maszkala megyei közigazgatás elnöke, mind Paulo Klimkin külügyminiszter, hát Moszkva fülét szó szerint látja a dolgok mögött, Moszkva kezét, de bizonyítékot még ezzel kapcsolatban nem láttunk, nem olvastunk.
Nézzük meg ezt az épületet, én csak képről láttam a Magyar Kulturális Intézet székházát, ez egy öreg családi háznak látszik, tényleg nincs semmi hivalkodó, ami nekem feltűnt, hogy mellette viszont van egy modern új irodaház, és ha jól tudom, akkor a második gyújtogatásnál annak az irodaháznak a biztonsági őre riasztotta a rendőrséget és hívta, és bár a második támadás történt, nincs megerősített védelme ennek a központnak. Miért pont ezt támadhatták meg?
Na mondom, hát ez a több száz kérdőjelnek ez az egyike, hogy miért pont ezt az épületet szúrták ki. Gondolom én nem véletlenül pont a KMKS irodaházát szúrták ki. Mondom, a maga az irodaház nagyon szép fekvésű, nagyon jó helyen van, közvetlenül az Ung partján, tehát az ablakból az Ungra látszik kilátás. Mit többet mondok, hát valóban mellette van egy ilyen modern, szupermodern irodai épület, nagyobb, de hát vagy jó 200-250 méterre található az amúgy védelem alatt álló magyar főkonzulátus. A negyedikei támadás után egyébként a megyei közigazgatás elnöke felszólította az illetékes hatóságokat, ugye a titkosszolgálata meg a rendőrséget, hogy helyezzék nagyobb védelem alá az épületet, de azok nem tették meg. Úgyhogy hát továbbra is csak a térfigyelő kamera volt bekapcsolva, amelyik mindkét esetben, mind a 27-én, mind 4-én rögzítette a közvetlen elkövetőt.
És így fogták el. Történt-e például a konzulátus, ez a magyar konzulátus, ugye jól értem?
Igen.
Történt-e valamilyen biztonsági előrelépés, megerősítés a környéknek? Hát feltételezem, hogyha a kulturális központot megtámadták, akkor a konzulátus épülete is védelemre szorul, illetve hát fokozott készültség van.
Nem, hát a konzulátus épülete éjjel-nappal fokozott védelem alatt áll, tehát ez eddig is megvolt. Viszont hát a Kulturális Szövetség székháza, hát ilyen ungváron tucatnyi van, hisz több nemzetiségi, meg egyéb ilyen civil szervezet működik. Viszont tehát negyedikéig nem volt indokolt ennek az elrendelése. De negyedik után az én meggyőződésem szerint is indokolt lett volna. Hát legalább, hogy gyakrabban cirkáljanak ott, járőrözzenek ott a rendőrök, de nem tették meg, és így nyugodtan elkövethettek. Másodszor, és most már sokkal eredményesebben, úgymond ezt
a cselekedetet. Milyen élet folyik ebbe a székházba? Vannak-e programok, jelenik meg tömeg? Ezeket a támadásokat éjjel követték. Ha sérülteket akartak volna, akkor nem így támadnak.
Most tudni kell, hogy ez egy valóban, egy kicsit kibővített, de egy valóban régi családi házat megvásárolva nagyon sok-sok évvel ezelőtt. Én még azokat is ismertem, akik ott laktak, egy magyar családtól lett megvásárolva ez az épület. Ezt bővítették, pufozgatták. Itt olyan nagyon nagy társasági életre nincs lehetőség. Ráadásul ez egy nagyon régi ház sorba van beépülve, tehát legfeljebb az ég felé tudtak hát bővülni, de hát azt bővítették is egy szinttel, de oldalra, hátra, előre sehová nem lehetett. Itt hát az irodai alkalmazottak dolgoztak, illetve alapítványok, különböző alapítványoknak a munkatársai. Ugye tudni kell, hogy a KMKS több programot is lebonyolít, például oktatási nevelése és a többi programot bonyolít le Kárpátalján. Na most hát ezek itt azoknak a munkatársai ültek, akik ezeket a programokat hát koordinálják, gyűjtik az adatokat, anyagokat és a többi.
Rendezvények
hát
nem voltak?
Sincs. Nem, itt rendezvények, mondom, hát egyszerűen képtelenség, egy kis pici helyiségekből álló épületről van szó. Tehát itt rendezvényt, na max. Egy tisztfős elnökség ülést lehetett megtartani.
Arról mit tudni, hogy dokumentumok lehetett-e ennek a támadásnak célja az, hogy megsemmisítsenek ott bármiféle dokumentumot?
Nem tudjuk, hát a helyzet az, hogy kiégett a földszinten az egyik helyiség, de az pont ahol az elnökség vagy a vezetőség szokott ülésezni, az egy hátsó szobában vannak az ilyen, mondom, irodai alkalmazottak. Erről nem szól a fám, erről nem beszél senki. Hát, hogyha valami komoly kár érte volna a dokumentációt, szerintem akkor arról már mi tudnánk.
Annak mennyi a valóságtartalma, amit a magyar külügy állít, és amit jelesül a román külügy is mond, hogy az ukrán kisebbségi törvény megjelenése után fokozódik a kisebbségellenesség, feszült a hangulat, és hogy lehet arra várni, hogy Kárpátalján is megpróbálják a kisebbségeket, illetve az ukrán többséget összeugrasztani, ha jól fogalmazok.
Hát kezdjük azon, hogy összefüggések bizonyára vannak. Kezdeném azon, hogy nem is a nyelvtörvény, melynek ugye nem a nyelvtörvény, bocsánat, oktatási törvénynek 7. cikkei ugye erősen megnyírbálja a kisebbségeknek az anyanyelven történő oktatásának a jogait. Tehát azt megelőzően is történtek provokációk, konkrétan a magyarok ellen, nem tudom, hogy a Bukovinában ott a románok ellen is, én ugye itt látom jobban, tehát a magyarok ellen történtek provokációk éveken keresztül, ugye fáklyás felvonulás Késhegyre a magyarokkal, Petőfi szobrának a leöntése, akkor az ungvári járásban a magyar nyelvű feliratok, tehát utcanévtáblák és helységnévtábláknak a tönkretétele, ez folyamatos volt. És ami a probléma, az volt, hogy soha egyetlen egy felderítőt, vagyis elkövetőt nem csíptek fülön. Zárójeles megjegyzés, most azért csodálkozunk azon, hogy most hirtelen a Marjában mind a két esetnek ugye megvannak az állítólagos elkövetői. Amikor elfogadták, ugye, szerintem ez központilag irányított akció volt, hogy miután elfogadták ezt a, hát mehetne mondani, kisebbség ellenes oktatási törvényt, akkor a központi sajtóban óriási nagy támadás indult a kisebbség ellen, de leginkább valami miért a magyarságot pécézték ki. Hát riportok és cikkek sorozata jelent meg, ahol a magyarok az oroszok után a legnagyobb közellenségnek voltak kikiáltva, és úgy állítottak be bennünket, mintha ez a szerencsétlen 150 ezres magyarság hát tenné tönkre, vagy miatt akadályozná a közel 40 milliós Ukrajnának a fejlődését, meg mindenét, azáltal, hogy nem beszéli az államnyelvet. Úgy állították be, hogy nem akarják a magyarok beszélni az államnyelvet, arról viszont nem szólt a fám egyik esetben sem, hogy egyszerűen nem teremtik meg a feltételeket ahhoz, hogy a gyerek az iskolában, a középiskolában, a magyar tannyelvű középiskolában megfelelő szinten elsajátítsa az ukránt. Na most mondom, egy ilyen egyrészt ugye központilag irányított támadás, sajtótámadás, másrészt ugye a korábbi provokációk tetteseinek hát a háttérben maradása, el nem fogása, mind a kettő ugye csak bátorította a későbbi cselekedetek. Úgyhogy szerintem valahol, akik ezt a két dolgot megrendezték, megszervezték, mert hogy igazából csak az elkövetőket tudjuk, de hogy ki az igazi megrendelő, az, mint a bérgyilkosok esetében szoktam mondani, az lehet, hogy soha nem derül ki. Tehát ezeket csak, tehát nagyon is odafigyeltek, hogy mikor és ki ellen kell a provokációt elkövetni. Nem véletlen, hogy például ez a második robbantás vagy gyújtogatás, ez pont a KMPS születésnapján történt, azon a napon, amikor 89-ben megalakult.
De mi lehet a magyarázat annak, hogy a kárpátaljai magyar közösség vált bűnbakká? Én kívülről és távolról nézve azt feltételezem, hogy itt van egy olyan kisebbségi közösség, aminek van egy uniós tagország, anyaországa, és ilyen téren Ukrajna és az Európai Unió között is létrejöhet egy feszültség. Persze itt van a román közösség is, ott is voltak provokációk, románok is ugyanilyen érzékenyen reagálnak. Valószínűleg ők azt mondanák, hogy igen, a román közösséget is tárgyalják. Szerintem mindenképpen kulcs lehet, de erősítsen meg, vagy cáfoljon kőszegélemért, hogy itt tényleg egy ilyen Unió-Ukrajna közötti feszültségvonal húzódhat.
Hát, hogyha még nem is húzódik ilyen feszültségvonal, de könnyen elképzelhető, hogy húzódni fog. Tudniillik, ugye most még az Unió sok mindennél szemet huny Ukrajnának, mert hát Ukrajna része ugye a moszkvai elleni harcnak, hadi állapotnak, viszont már én úgy veszem észre, hogy kezdenek nyiladozni a szemek ott Brüsszel környékén is, és hát ebben sok elősegíti az is, hogy Ukrajna gyakorlatilag egyedül Szlovákiával ápol olyan, amilyen kapcsolatot, gyakorlatilag minden közvetlen szomszédjával már összeveszett. Különböző okok miatt, de összeveszett. Sőt, hát még távolabbi, nem közvetlen szó, Szerbiával, meg Görögországgal is. Egyszerűen ez nem magyar ellenes, egyszerűen én szóval képtelenek vagyunk felfogni ezt a politikát. Ez az egész, mintha arra játszana, hogy minél hamarabb valami, ezek a problémák eszkalálódjanak, hogy minél hamarabb valamilyen bomlási, romlási folyamat induljon el az országban, mert folyamatosan az utóbbi években, folyamatosan, amikor vizet kellett volna tűzre önteni, folyamatosan olajat önt. Hát hogyha 14-ben nem következik be bizonyos dolgok, akkor lehet, hogy még Krim mindig Ukrajna része lenne, Kelet-Ukrajnában pedig hát még mindig béke és nyugalom honolna.
Tehát a krími háború elindulása és a krím kiválása az egy jól előkészített, Oroszország által támogatott és hát végrehajtott folyamat volt. Van-e realitása annak, hogy egy ehhez hasonló folyamat mondjuk Kárpátalján is lezajlódjon? Ez a félelem megjelenik, de így a magyar közösség számarányát ismerve, Ukrajna-Magyarország viszonyát ismerve, a földrajzi feltételek ismeretében, hát ez nagyon irreálisnak tűnik ez a forgatókönyv.
Hát jelen pillanatban számomra is irreálisnak tűnik. Az utóbbi idők eseményei jelzik, hogy szinte nem lehet azt sem megtudni, hogy holnapot megjósolni.
Milyenek a hétköznapok? Mennyire vannak jelen ezek a feszültségek, a mindennapok az ukrán szomszédokkal, kollégákkal? Mennyire merülnek fel?
Most nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy ezek a központilag irányított provokációk, ezek nem hagynának a helybeli szlávok lelkében nyomot, meg a magyarok lelkében is. Én azt mondom, hogy helyben megfelelően kezelik ezeket a problémákat, és én legalábbis személy szerint nem tapasztalok feszültséget.
Igen, hát arra is hívtak fel az ukrán megyei járási vezetők, hogy ők mindent megtesznek most azért, hogy megelőzzék a konfliktusok eszkalálódását. Még hány olyan magyar intézmény, intézet van, amelyik potenciális célpont lehet? Vannak előkészületek arra, hogy ezeket védjék, megelőzzék ezeket a konfliktusokat, vagy károkozást, támadást?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy hány ilyen magyar intézmény van, hisz elméletileg még akár egy magyar település polgármesteri hivatala is célpont lehet. Na most minden ilyen irodahelyiség mellé hát nagyon nehéz lenne őrséget állítani.
Valami hallatszott, hogy előjelek, vagy nem tudom, fenyegetés, vagy bármi jele annak, hogy itt történni fog valami, nem? Nem volt semmi?
Mondom, hogy hát, folyamatosan megy az ingerlés, megy a hergelés, de hát, hogy mondjuk konkrétan ilyenre fog sor kerülni, hát arra senki nem gondolt.
Külföldről mit lehet ebben segíteni? Mondjuk a magyar kormány részéről, vagy mondjuk az erdély magyar közösség részéről, szolidaritási nyilatkozatok, odafigyelés, kapcsolatfelvétel az ukrán társszervezetekkel. Lehet-e valamit tenni azért, hogy hát egyrészt ne érezze magát egyedül az kárpátaljai magyar közösség, másrészt érződjön az a politikai nyomás, hogy igen, ez a közösség nincs egyedül, és nem csak az unió részéről van fokozott figyelem, vagy nem tudjuk, hogy mennyire van fokozott figyelem, ez egy nagy kérdés, hogy mennyire érzékeli azt az unió, hogy itt van egy eszkalálódó konfliktusövezet, de bizony itt van egy ilyen határokon átívelő nemzeti közösségi odafigyelés is.
Hát a szolidaritás természetesen mindig jó jön, viszont én másra terelném a hangsúlyt. Itt van egy kitűnő lehetőség arra, például mivel, hogy ezek a hát paragrafusok egyformán sújtanak minden kisebbséget, hogy ebben a kérdésben Bukarest meg Budapest hát egyhangon énekeljen. Tehát az ő közös fellépésük jelentene sokat. Tehát a hivatalos Budapest és a hivatalos Bukarest.
Ukrajnában ez mennyit számít, hogyha Bukarest és Budapest, de mondjuk nagyon nehezen tudom, ismerve a mai diplomáciai viszonyokat, nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy itt lesz tényleg jól összehangolt fellépés. De mit jelent Kijevben az, hogy Bukarest és Bukarest azt mondja, hogy na-na?
Hát szerintem azért csak jelent valamit. Csak jelent valamit. Nincs olyan, hogy ne vegyék figyelembe a szomszédos országoknak a kérését, akaratát, pláne, hogyha azok egybecsengenek.
Erre mondta román újságíró kolléga, hogy hát elég kicsi a morális alapja Romániának arra, hogy számon kérje a kisebbségi jogokat, a román kisebbség jogait Ukrajnába, ha ezeket nem tartja tiszteletbe és nem biztosítja a magyar kisebbség számára Romániába és Erdélyben. Hát ez most egy olyan fordulópont, amelyből, ha nagyon ügyesen taktikázik a kisebbségi érdekképviselet, akkor közös haszon lehet. Ezért is nagyon fontos odafigyelnünk Ukrajnára, Kárpátaljára, mert azért is kőszegi elemér, mert aggódunk a kárpátaljai magyarokért, úgyhogy ne történjen többet ilyen, mint az elmúlt hetekben zajló támadások. Köszönöm szépen a beszámolót.
Köszönöm az aggódást, de jelzem, egyelőre jól megvagyunk, nagyon megijedve sem vagyunk.